A 2020-ban hazánkat is elérő világjárvány nyomán félelmek állandósultak sokakban. A halállal is kénytelenek voltunk a korábbinál komolyabban szembenézni. Jól gondolom, hogy ezért is választottad a magazin fókuszául a szorongás, félelem, depresszió fogalmakat?
Természetesen ez is befolyásolt, nem csak ez, hiszen a felkért szerzők és a újságban olvasható történetek messze nem csupán erről szólnak. Én úgy látom, hogy a járványtól függetlenül is egy állandó emberi tapasztalat és jelenség a szorongás és a félelem, és van egy egészséges félelem is, amire utalok az újság bevezetőjében, tehát félelem nélkül életveszélyes élni, mert félnünk kell a veszélyektől, attól, hogy az autó irányíthatatlanná válik, és szervizbe kell vinni, hogy üzemképes legyen, félnünk kell vétkezni, ahogy ott írom is, megemlékezve egy áldott emlékű Békés Csabai lelkész, aki nekünk már gyermekeknek ezt tanította, hibáinknak, bűneinknek vannak következményei, tehát van egy egészséges félelem. Ugyanakkor a hit nélkül, biztos kapaszkodó nélkül élő emberek végtelenül kiszolgáltatottak, de merem mondani, és hát tulajdonképpen a magazin lényegében azért erről szól, hogy a hívő emberek életében is ott van a szorongás, ott van a félelem. Sokan úgy gondolják, hogy ezt nem illik, mert aki hisz, Istenben hisz, Istennel kapcsolatban, akkor nem fél. De hogy is nem, csak nem vallják be sokan, vagy olyan közösségbe járnak, ahol nem illik ezeket a gyengeségeket feltárni, kimondani. Én pedig úgy gondolom, hogy van olyan komoly ez a téma, félelem is, illetőleg a depresszió, ami előkerül szintén az újságban, amiről kötelező beszélnünk, és segíteni magunkon, és segíteni másokon is azáltal, hogy különböző történeteket elolvasunk, meghallgatunk, és rájövünk arra, hogy ezekkel a terhekkel, nyomorúságokkal nem vagyunk egyedül. Megtanulhatjuk azt, hogy nézzünk szembe mindezekkel, illetőleg ezeket a félelmeket vagy szorongásokat karban lehet tartani különböző módon.
És a lelki életben mennyiben szükséges a félelem, és mennyire igaz ez, hogy életet menthet?
Én azt tapasztalom, hogy a nyugati kultúránkban évek óta folyik a tekintély lerombolása. Sok olyan vezető van, vagy felelősséget hordozó, aki visszaél a hatalmával, és ezért motivál sokakat, hogy támadjuk meg a tekintélyt, a tekintélyeket. De úgy érzem, hogy a ló túlsó oldalára estünk, hiszen most gyakorlatilag minden tekintélyt lerombolnak, és ide tartozik a hitnek is a tekintélye. Kell, hogy legyen a mi életünkben egy egészséges, természetes istenfélelem. Erről a Biblia is beszél. Megint más kérdés, hogy többféle vallási irányzat van, kegyességi irányzat, és van, ahol szinte csak erre fókuszálnak, hogy féld az Istent, reszkes tőle, rettek tőle, mert ítélet alatt vagy, meg ítélet előtt vagy, pedig a mi hitünknek a középpontja Isten szeretete és Isten irgalma és kegyelme, de ott van ez az egészséges istenfélelem. És adott egy utat, a 10 igét, a 10 parancsolatot, amit a zsidó testvérek így neveznek, hogy Tóra, tehát út, és ez nem bocsátotta szavazásra sem a 10 parancsolatot, sem az életünkkel kapcsolatos alapvető kérdéseket. Ez az Isten félelem valami olyasmit is jelent, hogy számolok Istennel, tudok róla, és feltételezem róla, sőt átélem, hogy ő jó, hogy ő jót akar, de ő nem egyszerűen egy nyálcsurgató, szenélis öreg bácsi egy hintaszékben, aki mindent elnéz és mindent elfogad, hanem szuverén Isten, aki egyszerre az igazságnak is az Istene, és a szeretetnek is az Istene.
Külön téma is lehetne a szorongás, a félelem és a depresszió, de át is fedik egymást. Mit érzel most így, hogy a kezedben is ott van a lap, hogy hogyan sikerült megközelíteni a három témát, és milyen oldalait sikerült érinteni ezeknek?
Természetesen egy újságban nem lehet minden szempontból árnyaltan kifejteni ezt a kérdést, de minden hídmagazinban arra törekszünk, hogy valóban több oldalról kapjunk véleményeket, tapasztalatokat, így szerepel újságunkban mindig. Szinte legtöbbször egy orvos, ebben a magazinban is egy pszichiáter orvosnak egy fantasztikus mély írás olvasható, vagy egy hívő keresztény pszichológus is, de teológus, meg nem csak tudósok, és nem csak orvosok, és értelmiségiek írnak, hanem szeretünk bárkit is megkérdezni a témáról. Így szerepel például a négy édesanyja véleménye, hogy ők hogy élik meg ezt a kérdést. Én úgy érzem, hogy a szorongás, félelem és depresszió összefüggnek egymással. Van egy közös nevező bennük, ez a létbizonytalanság, a gyámoltalanság, ami azért ott van a mi életünkben. Úgyhogy van összefüggés a három között, de mindegyikre vonatkozik, hogy összetett jelenségek ezek. Tehát ezt muszáj elfogadnunk és tanulnunk ezt a szemléletet, hogy ellentétben némely hívő megközelítésekkel, vagy nem hívő megközelítésekkel, az emberek szeretik leegyszerűsíteni ezeket a kérdéseket. És mondjuk például a depresszió, én szakértőtől hallottam, nagy tekintélyű pszichiátertől, hogy van úgy, hogy az agyban bizonyos kémiai folyamatokat kell gyógyszerrel egy kicsit egyensúlyba hozni, hogy utána lehessen valakivel beszélgetni igazán. Tehát van, aki olyan mély depresszióban van, hogy amögött sokszor, mondom, ilyen agyi, kémiai elváltozások is vannak, de ez összefügg persze a genetikával, hogy milyen géneket örökölt, milyen neveltetésben részesült, vagy később érte őt valamilyen sok élmény, tapasztalat, hogy közvetlen családtag halt meg, mondjuk, vagy elváltak, vagy ő maga súlyos beteg lett. Tehát nagyon-nagyon sok oldala van egy-egy ilyen kérdésnek, és ezért szeretem én azt a megközelítést és gondolatot, amit Gyökösi Endrétől tanultunk, református lelkipásztor volt és pszichológus, és ő azt mondta, hogy csapatmunkában szabad csak dolgoznunk, úgymond. Tehát egy-egy esetben esetleg szükség lehet egy pszichiáterre, szükség lehet gyógyszeres segítségre, vagy a lelkipásztor segítségére is, ugyanannál az esetnél, és aztán a család bevonására, a gyülekezet bevonására, tehát ezek mind így összefüggnek egymással, sokszor a betegség kialakulása is, annak megélése, és aztán a terápia, a gyógyulás, a rehabilitáció is összetett folyamat. Vannak olyan irányzatok, akik például látnak egy szorongó vagy depressziós embert, és azt gondolják, hogy ez egy valami démoni hatás valakinek az életében. Éppen a napokban hívott föl egy lelkésznő, hogy ismerek-e ördögűzőt a mi egyházunkban, mert az ő gyülekezetében egy asszony meg van arról győződve, hogy ő benne démonok vannak, és az ördög van benne. Pedig ez az asszony jár minden istentiszteletre és bibliaórára, és hasonló módon beszélgettem vele, hogy természetesen távolról nem láthatom ezt az esetet, de sokszor ezeket összekeverik egymással, még maga az érintett is. Lehet, hogy azt hiszi, hogy démoni befolyás alatt van, pedig csak azt mondjuk bemagyarázta, vagy mások szuggerálták vele, de én ezt nem zárhatom ki. Tehát lehet, van akinél valóban egy genetikai meghatározottság, vagy rossz hatás, rossz nevelés, és aztán én tudom, hogy vannak negatív és gonosz erők, akik mindezt meglovagolják, de ennek a lelkésznőnek is azt mondtam többek között, hogy nekünk nem a sötétre kell nézni, és nem az ördöggel kell foglalkozunk elsősorban, hanem Jézusra kell tekinteni.
Idézi a magazin is Luthernek a kijelentését, hogy Isten igéje és az imádság a legjobb gyógyszer. Ehhez fűzném Doboné Somogyi Eszter írását is, aki egyszerűen ezt a címet adta a bizonyságtételének, mondhatjuk így, hogy tényleg számít, ha imádkozunk? Tényleg számít?
Mint keresztények azt mondjuk, hogy az imádság egy nagyon fontos része a mi életünknek, de az imádság nem automatizmus, amit hát sokan félreértenek, mert valóban a Bibliában nagyon sok biztatást olvasunk arra, hogy imádkozzunk. Ez nem is kérdés. Te mindig ott van az egészséges Isten kapcsolatban az, hogy nem uraljuk az Istent, és az Isten nem egyszerűen ima automata, hogy baj van, eszünkbe jut, kérünk tőle, és akkor ő azt azonnal teljesíti. Igen, tapasztalunk ima meghallgatásokat, akár csodás gyógyulásokat, de én azért úgy érzem, úgy gondolom, hogy nem az imádkozók mennyisége dönti el ezt a kérdést. Újra csak ezt tudom mondani, hogy az Istennel való kapcsolata a legfontosabb, hiszen a mostani percekben, hogy most mi így beszélgetünk, tudhatjuk, hogy több százezer, talán több millió hívő, hitvalló keresztény él börtönökben, koncentrációs táborokban, imádkoznak értük, és sokan ott halnak meg, vagy éppen mártírrá lesznek, illetőleg hát a hétköznapokban, akár most a pandémia idején is, hogy tudjuk, hogy mennyi orvos, lelkipásztor is, és mások haltak meg, vagy betegedtek meg. A hívő emberek is részesülnek bizonyos értelemben a bűnbeesett világ sorsában. És a mostani hírmagazinba is bekerültek egészen drámai és tragikus történetek is, mert szó van arról, hogy egy szülő pár elveszítette a gyerekét, megölték a fiúkat, vagy egy másik esetben egy elkötelezett hívő újságíró nő, evangélikus testvérünk rákos betegséget él át, és nincsen még teljes gyógyulás az ő életében, tehát nincsenek sablonok.
Hogyan fordulnak át ezek az olvasott történetek, mégis valami biztató üzenetté az olvasó számára?
Hát erre csak azt tudom mondani, hogy tessék megvenni a Híd magazint, a bárki, aki ezt hallgatja, legyen ez étvágygerjesztő ez a beszélgetés, mert nem tudjuk így egy interjú keretében elmesélni ezeket a történeteket. Mert nem egyszerűen, és jogos a kérdés, drámákról és tragédiákról írunk, hanem arról, hogy élőhitű, Istenbe kapaszkodó emberek mégis ezeket a nyomorúságokat hogyan élik meg, és különböző stílusban, de ott van ezekben az írásokban az, amiről itt beszélgetünk, hogy ha megtörténik a tragédia, akkor mi történik velünk, és pont akik erről írnak, a fiúk haláláról, hát éveken keresztül küzdöttek és szenvedtek. Van, akinél éveket vesz igénybe a rehabilitáció, és akkor még mindig ott van a fájdalom. Vagy éppen most beszélgettem Messengeren egy idősebb asszonytestvérrel, akinek a férje tavaly halt meg, és hát írja ezt, hogy nagyon-nagyon nehéz. Tulajdonképpen ezt válaszolom a kérdésre, hogy aki látja a bajt, a betegséget, akár a maga életében, vagy környezet életében, hát mi az, ami segít? Mindent meg kell próbálni. Természetesen. Tehát a szeretet az érzelem is, de leginkább az Isten szeretetem cselekedetekben valósul meg. Tehát meg kell oldani a lelki gondozást, a gyógyszerbeszerzést, lehet, hogy egy gyülekezet össze kell, hogy adjon egy kis pénzt, hogy a gyógyszereket meg lehessen vásárolni. Tehát a gyülekezeteknek, közösségeinknek is ezekkel szembe kell nézni, hogy a kereszténység nem egyszer annyi, hogy nézzünk előre egy padban ülve, és hallgatjuk a szent beszédeket hétről hétre, hanem aztán az, hogy az ige, hogy valósul meg, hogy tudunk egymásról. És tudjuk, hogy itt tüzelőre van szükség, ott a rezsitámogatásra, a harmadik testvérünknél lelki gondozásra, a negyedik testvérünk öngyilkossági gondolatokkal foglalkozik. Emlékszem, amikor ifjúsági kört vezettem, akkor hát legalább egy órán keresztül gyülekeztünk, és ott bizony nem volt ez kimondva, de figyeltünk arra, hogy ki, hogyan és miképpen érkezik, és volt, hogy szóltam például egy leánynak, hogy figyeljen oda a másikra, mert nézd meg, hogy milyen rossz lelki állapotban van. Tehát egymásra bízott minket az Isten, és kreatív módon, holisztikusan, tehát testi-lelki szellemi értelemben kell, hogy figyeljük a másik életét, és segítsük ebben a furcsa, kaotikus, széteső és félelmet generáló világban. Ezekre az egészséges, gyógyító, segítő közösségekre nagyon nagy szükség van.
A hosszú közösség nélküli időszak után hogy lehet újra visszajönni ebbe az őszinte kapcsolatba a gyülekezetekben?
Ez az aktualitás, hogy távolságba kerültünk egymástól a járvány miatt, de úgy érzem és úgy tapasztaltam, hogy akár az internet által bizonyos értelemben még közelebb is kerültünk egymáshoz. Tehát sokat kritizáljuk és szígyük az internetet, de mégiscsak hát én magam is a Messengeren nagyon-nagyon sok emberrel voltam kapcsolatban, tehát sokan pont ezáltal kerültek közelebb egymáshoz. Szokták mondani, hogy hát a személyes találkozás semmi nem pótolja, na de hát ez is személyes. A másik, hogy ezek mindig rajtunk is múlnak, tehát sokan elvárnak a családjuktól, a gyülekezetüktől, vagy a társadalomtól segítséget, de ők maguk esetleg nem lépnek. Amikor én gyülekezeti lelkész voltam, nem egyszer tapasztaltam, hogy megjelentek teljesen ismeretlen emberek a templomban. Tehát erre én biztatok mindenkit, akár most is, aki ezt hallja, hogy lépjen be, menjen be valahova, szólítson meg embereket, és kerüljön be egy ilyen közösségbe. Vannak, akik így kerülnek be, mondjuk egy gyülekezeten belül, például egy kismama körbe. Tehát ki kell mozdulni ebből a merev gondolkodásból és gyakorlatból, hogy a gyülekezeti élet csupán a templomba járás az is, és nagyon fontos, de most már valahogy legalább lelki szellem értelemben körbe kellene ülnünk, és szembenézni most már végre egymásra, és nem egymás tarkóját nézni, és megkérdezni a másiktól, hogy hogy vagy. Senki nem akadályoz meg minket abban, hogy meghívjunk valakit egy teára az otthonunkba. Nézzünk ki egy ilyet a környezetünkben. De hát a szomszédokkal, munkatársakkal, rokonokkal is lehet ilyen kapcsolatunk. Egy teljesen természetes emberi kapcsolat alakul ki, és aztán a lelki dolgok úgy is jönnek maguktól, hogyha azok az életem részei.
Tapasztaltam, hogy üzenetekben, Messengeren, mindenféle kis csoportokban, meg a Facebookon is még élénkebben mentek az igés üzenetek, megosztások, és ilyenekkel is sokan bátorították a hitben testvérüket, de olyanokat is, akik egyáltalán nem hívők. Rengetegszer szerepel például a ne félj a Bibliában, és nagyon-nagyon sok biztatása, segítsége van Istennek.
Igen, úgy tudom, hogy 365-ször szerepel ez a biztatás, felszólítás, hogy ne félj, és hát ezt kicsit jelképesen is értelmezik, hogy akkor minden napra jut egy ilyen ne félj. Hát szerintem bőven elég, ha egyszer Jézus ezt mondjuk elmondta, hogy ne féljetek, többször is elmondta persze, de egyszer ezt ő mondta, akkor ennek súlya van, és alapja van, csak ezt kell megtalálnunk valóban, hogy mi az alapja ennek, hogy Isten maga biztat minket arra, hogy ne féljünk, amikor olyan sokszor összeszorul a szívünk, végig kíséri az életünket, egyrészt, amit mondtam, az egészséges félelem is, meg a nyomasztó, terhelő, az idegrendszert és a hitet is megpróbáló félelem. Érdemes ezekről valóban őszintén gondolkodni és beszélni. Van, akinél tényleg elég egy készfogás, egy igazi testvéri baráti ölelés. Én magam is erről tanúságot tehetek, hogy amikor gondjaim voltak, hogy vannak az életemben, egy-egy őszinte, hiteles üzenet, mondat, gesztus, az embert tényleg, hát szinte meggyógyítja. Talán nem ebbe a műsorba való, de éppen most az internet elém hozott egy 2013-ban készült fotót, egy cinkotai komondorral vagyok lefotózva, és az egy születésnapon volt, és a feleségem elintézte, hogy itt egy cinkotán élő komondor, akit én jól ismertem, eljöjjön, és ő is a születésnapi köszöntők között volt. A komondor közelsége, a vele való találkozás igenis gyógyítólag hatott akkor is, és később is, számtalanszor. És azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten az állatokat társunkul teremtette. Tehát amikor keresett Isten társat az embernek, akkor végig mutatgatta az állatokat is neki, és aztán természetesen megteremtette a számára illő társat, a házastársat, az asszonyt, Évát. Tehát mit jelent ez? Hogy a félelmeinkben bizony segítő társaink lehetnek még a jószágok is. Ezt felismerték öreg otthonokban, kórházakban, és Isten felhasználja ezeket az eszközöket. Tehát egészen kreatív az Isten és az Isten világa, és ezeket mind nekünk is kreatív módon kell használnunk. Természetesen ez nem mindig segít. Illetőleg arra is vigyázunk kell, hogy akár az említett állatok, de más egyéb eszközök is lehetnek károsak, vagy túlzásba is vihetjük, amikor egy élő személy vagy egy elhunyt családtagunk helyére kerülnek, és szinte bálványát tudnak válni. Vagy egy példát hozok még, volt, aki az édesanyja hamvait az édesanyja lakásában hagyta, és mindent úgy hagyott, ahogy az édesanyja utoljára hagyta, és ezt a lakást lezárta. És akkor ott megint jött egy józan hívő barátnő, aki azt mondta, hogy ezeket a hamvakat el kell engedni, és szóljál a Szeverény Jánosnak, és akkor szépen a Dunába szórtuk egy szép szertartás keretében az édesanyja hamvait. Tehát ezért kell a józan barátság, a tapintatos, szenzitív hozzáállás egy-egy ilyen kérdésben, mert a fájdalom és a szenvedés, a félelem gyártja sokszor a pótcselekvéseket is. És ha Jézusra nézünk, akkor a hitünk elkezdődhet és megerősödhet, ahogy Gyökösi Endre mondta, hogy az vagy, amire nézel. Ha Isten világosságára nézünk, akkor ez a világosság átjárhat minket.